2024 első negyedévében jelentősen javult az Erste Magyarország eredménye az előző év azonos időszakához képest. A lakossági piacon látványos élénkülés indult el a hitelezésben, a vállalati hitelkeresletet azonban még a kivárás jellemezte. A részletekről Jelasik Radovánt, az Erste elnök vezérigazgatóját kérdeztem.
Jól indult az év első negyedéve. Az első negyedévet 28,6 milliárd forintos nyereséggel zárta az Erste Bank, méghozzá elsősorban annak köszönhetően, hogy a működési bevételek 30%-kal nőttek, illetve a kiadások csak 16,1%-kal. Ez az eredmény, ez jelentősen hozzájárult az a tény is, hogy ebben az évben az extra profit adót a kormány lefelezte, tehát ennek köszönhetően jól indult ez az év, viszont ezen túl, ami még fontosabb, hogy pozitív trendek is vannak. Egyrészt kilőtt a lakossági főleg ingatlan hitelezés 2,5-szeresére nőtt a tavalyi év hasonló időszakához képest, és ugyanúgy, ami pozitív, hogy az a betétállomány is újra elkezdett nőni az Erste Bankban, ennek köszönhetően mindenképpen bizakodva nézünk a jövőbe.
Ezek a kedvező folyamatok, amelyek elindultak a lakossági hitelezésben, mennyire lehetnek tartósak az év további részében?
Az biztos, hogy elég sok a bizonytalanság, itt főleg arra gondolok, hogy mi lesz a magyar állampapírnak a hozamával az elkövetkező hetekben, hónapokban. Valljuk őszintén, a bankok egy picikét előre szaladtak, ami a kamatcsökkentést illeti. Ez volt a kérés, ez volt a megegyezés is a bankszövetség, illetve az NGM között. Időközben a kamatok visszakúztak, ami a 10 éves állampapírhozamát illeti, viszont ettől függetlenül egyik-másik szerencsésebb ügyfél még most is megcsíphet 6% alatti ingatlan hitelt is egyik-másik banknál. Reméljük, ez csak idéglenes, ebben reménykedik a bankszektor többsége is, mert ezért a többsége nem korrigálta vissza az árait. Mindenesetre mondom, még egyszer remélem, hogy ez a trend maradni fog, mi is annak örülnék sokkal jobban, hogy ez a trend folytatódna, magyarán infláció csökkenésével felgyorsulna a kamatok csökkenése is, mert az mindenképpen hozzájárul a nagyobb hitelezéshez, főleg a lakossági szektorban.
Elhangzott a sajtóbeszélgetésen az, hogy a vállalati hitelezés még nem nagyon talál magára. Hosszú távon, vagy erre az évre milyen hatása lehet ennek a egyelőre negatívnak tűnő állapotnak a magyar gazdasági növekedés kilátásaira?
Rövid, meg középtávon is a gazdasági növekedésnek az egyik alapvető feltétele az, hogy újrainduljanak a befektetések és a beruházások. Természetesen azok a cégek, akik ezeken a beruházásokon gondolnak, sok más problémával is szembe kell nézniük. Ugye egyrészt hol van az exportpiac, hol van az a kereslet. Továbbra is ugye nagyon kecsegtető az a kamat, amit ezek a befektetők, vállalatok a bankokba kamat kaphatnak, körülbelül 7%. Tehát kéne egy picikét több bizalom, kéne egy picikét nagyobb higgy magadba, ami az elkövetkező pár hónapot és negyedévet illeti. Mi tényleg abban reménykedünk, hogy lakossági üzletákhoz hasonlóan vállalatinál a kamatcsökkentéssel párhuzamosan beindul a kereslet növekedés is, és reméljük, hogy az, aki picit korábban indul, olcsó árakkal megtalálja maga számítását, és nem fog még kivárni, mert gazdasági növekedés nem csak az ez évi 2-2,5%, hanem a jövő évi tervezett 4%-ot is csak akkor érjük el, hogyha beruházások mindenlő fölpörögnek.
Jenasik Radovánt, az Erste elnök vezérigazgatóját hallották. 2024 első negyedévében ismét lendületet kapott itthon a lakossági hitelezés. Ebben az időszakban az előző évhez képest a magyarországi Erste-nél 2,5-szeresére nőtt az újonnan kihelyezett lakáshitelek állománya. A növekedés motorja a Csok Plusz volt, mondta az Inforádiónak a pénzintézet lakossági területért felelős vezérigazgató helyettese. Harmati Lászlóval beszélgettem.
Egyértelmű felpörgést látunk a lakossági hitelezésben, azon belül a legnagyobb növekedés a lakáshitelezésben van. A tavalyi év első negyedévhez képest 2024-ben 2,5-szeresére nőtt az új hitel folyósításunknak a száma. Kifejezetten erős impulzus volt a Csok Plusz bevezetése, amely a új folyósításnak már 40%-át képviseli, és inkább növekedik ez az arány az idővel előre menően. Az Erste Bank esetében bár szűkültek a babaváró feltételei, tavalyi év első negyedéhez képest a babaváró folyósításunk is magasabb volt. Ez részben együtt jár a lakáshitellel, nagyon gyakran szoktak együtt fölvenni a kettőt, tehát a két piac segíti egymást a két termék esetében. És a tavalyi évben a legkisebb visszaesés, sőt gyakorlatilag megismételtük 2023-ban a 22-es év új folyósítását személyi kölcsönökből, Az idei évben még erre is sikerült rátenni, hiszen a személyi kölcsön új folyósításunk az idei évben egy 60% fölötti növekedést tudott elérni. Mind három fő alap hiteltípusunk, lakossági hiteltípusunknak köszönhető, hogy idei évben 60% körüli a folyósítás növekedés az Erste Bankban a tavalyi évhez képest. Ehhez pedig örvendetesen az is hozzájárult, hogy csaknem 20%-kal a mikrovállalkozások is több hitelt vettek föl, tehát az a típusú vállalati lassulás, ami, vagy kivárás, ami a nagyobb méretű társaságoknál jellemző, a mikrovállalatoknál az 500 millió forintnál kisebb méretű árbevételű cégeknél nem látható, őket húzza a Széchenyi Kártya programnak jelenlegi ereje, és növekedést tudtunk náluk is detektálni.
A Csok Plusz mennyire adhat ebben az évben lendületet a lakossági hitelezésnek, vagy mennyire lehet a támasza?
Nagyon fontos támasza lehet. Látható, hogy egyrészt sokan ki is vártak tavaly évben, hogy a Csok Pluszt fölvehessék. Ez adott az első negyedévnek egy extra lendületet, tehát ez is hozzájárulhatott az első negyedévben. Nagyon érdekes fejlemény lesz az, hogy a második negyedévben az a dinamika tud-e folytatódni.
Ez mind múlhat?
Hát ez sok alapstruktúrán is múlhat. Múlhat azon, hogy a Csok Plusz igénybevevők megfelelő mennyiségű és minőségű ingatlannal találkoznak a piacon, és áru természetesen. Múlhat azon, hogy a Csok Pluszhoz fölveendő piaci alapú hiteleknek a kamatszintje az milyen. Most ugye éppen ez egy kihívásos elem, hiszen nőttek a hosszú hozamok, tehát nem biztos, ha ez így marad hosszú távon, akkor a hitelkamatok, a piaci hitelkamatok szintje sem tartható, tehát ott is nagy növekedési veszély fennáll. És múlhat még egy dolog a lakáspiacon keresztül, hogy lesz elég új lakás a piacon, hiszen az mozgatja a használt lakásokat is. Ugye ez a 10 000 körüli újonnan épített lakás idén, ez azért nagyon-nagyon kicsi, nagyon kevés az a száma, tehát az új lakáspiac, az új kínálatnak a felpörgése az elég sokat számít.
Visszatérve még a személyi kölcsönökre, elhangzott a sajtóbeszélgetésen az, hogy az Erste Bank ügyfelei között nagyon sok a digitálisan aktív ügyfél, és nagyon sokan már kizárólag digitális úton igényelnek személyi kölcsönt. Milyen arányok figyelhetőek meg?
Ügyfeleinknek, lakosság ügyfeleinknek 70% fölötti része tranzakció aktív a digitális platformjainkon. Tehát ez azt jelenti, hogy tranzakciókat végeznek, nem csak megnézik az egyenlegüket. Ez nyilván lehetőséget ad arra, hogy nagyon magas a digitális platformjainkon a kontaktok száma, tehát sokat lépnek be, és ott jelen vannak az ügyfeleink. Ezért nagyon sok több százezer ügyfelünknek van előre jóváhagyott hitel lehetőség betölt, illetve ezen módosíthatnak fölfelé, és akkor egy online igénylési lehetőségem mennek végig. Ennek az eredője az, hogy idén 50% körüli már a személyi kölcsönöknek az az aránya, amely digitális platformon ment végig, tehát csak nem a fele, majdnem a fele. És hát ebben a számban, ebben az Erste csoport más országait figyelembe véve nem kizárt, hogy ez nagyon hamar a többséghez, illetve akár 2/3 arányhoz is föl tud nőni. Itt azt emelném ki, hogy ez ugye bármikor megtehető, tehát 7x24-ben hozzáférhet az ügyfél, a betöltött előre jóváhagyott ajánlatok közül pedig meg is választhatja azt a formát, ami számára fontos. Aki ezt nem egy összegben szeretné, kérhet ebben hitelkártya limitet, kérhet folyószámla limitet, vagy annak a megemelését is.
Harmati Lászlót, az Erste lakossági területért felelős vezérigazgató helyettesét hallották. Egy év alatt 5%-kal csökkent a vállalati területen a kötvény és a hitelállománya magyarországi Erste Banknál. A vállalati hitelezés általánosságban továbbra is visszafogott, de a különböző szegmensekben azért vannak eltérések, mondta az Erste Befektetési ZRT elnök vezérigazgatója, a pénzintézet vállalati és pénzügyi piacok üzletágának vezetője, Cselovszky Róbertet kérdeztem.
Ketté választanám a kérdésre adott választ. Az egyik, az összeállományunk egy nagyon csekély mértékben 5%-kal csökkent. Ez a különböző szegmensek között eltérő arányokat mutat. Ez a nagyvállalati önkormányzati szektor volt elsősorban, ami a csökkenést okozta. Ez azért nem annyira lényeges, mert itt egy-egy üzlet, egy-egy deal gyakorlatilag nagyon el tudja mozgatni. A kisvállalati szektor, kis és közepvállalati szektor viszont enyhe mértékben növekedett. Ez nekünk azért pozitívum, mert ellenkező trendre számoltunk, különösen a tavalyi év harmadik, negyedik, negyedév határvonalán. Ott látszott, hogy van egyfajta trendforduló, ott megállt a betéteknek a csökkenés, és ami viszont sajnos egy tartós tendencia, mert az egy évvel ezelőtt is így volt, az új hitelkihelyezések mértéke az továbbra is csökkent. Itt látszik, hogy a vállalatok rendelkeznek megfelelő forgászköz tartalékokkal, ellenben a beruházásokkal még várnak. Tehát az a fajta gazdasági növekedése szükséges investíció, elköteleződés, ez még hiányzik a cégek életéből. Várnak egyrészt arra, hogy talán egy a makrogazdasági környezet, a geopolitikai környezet pozitív irányba változzon, illetve arra, hogy milyen támogatott konstrukciók jelennek meg. Ebben a változás történik esetleg majd az év hátul részében, ami nem a teljes hiteltámogatás, hanem esetleg csak a kamattámogatott konstrukciók megjelenését hozhatja előre, ez lehet egyfajta változás.
Ez a kivárás, ez tartós lehet?
Hát a beruházási hitelek gyakorlatilag több mint egy éve, illetve a beruházási kedv és a beruházási hitelek felhasználása az egy éve igazándiból szépen lassan, de olvad és csökken. Úgyhogy mi bízunk benne, hogy ez előbb-utóbb fordulni fog. Egyőre ennek a jeleit most még nem látjuk. Legalábbis első negyedében nem történt ilyen. Bár a felkínált beruházási hitelprogram gyakorlatilag teljes összeg, ez egy 160 milliárdos keretösszeg volt, ez elfogyott. Tehát igény lenne rá, de látszik, hogy ezért a konkrét projekt megvalósításokkal a cégek, különösen a kis középvállalati kör, az vár. A nagyvállalati kör megint egy más történet, és megint egy más történet az a kör, aki rendelkezik eurós bevételekkel, ők bátrabbak a beruházások tekintetében, gyakorlatilag ott egy egészen másfajta minőséget látunk.
Mégis, hogyha a piaci kamattal akar fölvenni egy vállalat beruházási hitelt, nyilván ugye ez helyzetfüggő az adott vállalat tevékenységétől, helyzetétől, likviditási pozíciójától is függ, akkor azt milyen piaci kamattal tudja most megtenni?
Hát egyszerűsítem a választ, nem teszi meg, ha forint hitelről van szó, eurós hitelről akkor megteszi. A forint hitelben a támogatott konstrukciók is még úgy néz ki, hogy magasnak kínálkoznak. Ha a konkrét számot mondanám, akkor azt mondom, hogy valahol az 5% és a 3% közötti szint lenne, ahol valószínű a kedv az megnőne.
És mennyihez képest most így nagyjából a realitás?
A realitást inkább úgy nézzük, hogy ennek az elérési realitása, ha gyakorlatilag ha az alapkamat csökkentés így megy, és az inflációs várakozások is ebbe az irányba tolódnak, akkor ennek a realitása, hogy valahol ezt a szintet elkezdjük megtapasztalni, ugyanúgy, mint hogy ráhozamok elérésére és az infláció csökkenésébe és előrejelzés tekintetében, ez valahol mi azt gondoljuk, hogy a harmadik negyedév vége, negyedik negyedév elejére erre lehet lehetőség.
Csarovszky Robertet, az Erste befektetési ZRT elnök vezérigazgatóját, a pénzintézet vállalati és pénzügyi piacok üzletágának vezetőjét hallották. Diverzifikációval válságállóvá tette működését az Autovallis csoport, mondta az Inforádiónak a társaság vezérigazgatója. Ormosi Gábor azt is közölte, hogy 2028-ra 750 milliárd forintos árbevételt és 40 milliárd forintos EBITDA nyereséget terveznek. Ezzel mindkét mutató esetében megduplázhatják a tavalyi eredményeket.
Folyamatos növekedést tudtunk befektetőinknek bizonyítani az elmúlt 5 évben, hiszen most harmadszor állunk elő azzal, hogy a stratégiai időtávra felül húzzuk a terveinket, mert hogy a korábban kitűzött céljainkat rövidebb idő alatt, 2-3 év alatt elértük. 19-ben kerültünk a tőzsdére, az akkori számainkhoz képest a árbevételünket meg 4-szereztük, az eredménytermelőképességünket pedig meg 10-szereztük. Ez minden infláció és minden iparági összehasonlításban is kiemelkedő teljesítmény, ami egyrészt az organikus, megalapozott és hatékonyságot, a növekedésből hatékonyságot folyamatosan kihasználni tudó tevékenységünk mellett tranzakciós, akvizíciós eredményeinkből is származik, hiszen 11 tranzakciót hajtottunk végre eddig, és ebben azt látjuk, hogy a következő időszak még további lehetőségeket is rejt.
Mely országokban hajtottak végre tranzakciót?
Ugye a különböző üzletágainkban különböző intenzitással voltunk nemzetközileg jelen. Nagyon fontosnak gondolom azt, hogy a kiskereskedelemben is kiléptünk Magyarországról, de egyébként Budapestről is, tehát vidéken is tudtunk terjeszkedni. Szlovéniában több tranzakciót hajtottunk végre, és immár Csehországban is jelentős piaci részesedést tudtunk megszerezni, és ebben szeretnénk is tovább menni azokban az országokban, ahol például nagy kereskedelmi tevékenységgel már jelen vagyunk, ami már 12 ország, tehát a korábbi 3 importőri szerződésből 16 lett mára, és ebben is szeretnénk tovább bővülni. Az a célunk, hogy vigyük tovább azt a stratégiát, ami az értéklánc minden elemében bővül, egymás mellé tesszük azokat a márkákat, amiket egy adott piacon már sikeresen képviselünk, az országos lefedettségünket, régiós lefedettségünket is bővítsük, és mindezt kiegészítsük azzal, hogy a különböző brendekben is tudjunk bővülni, így kerültek ugye be a kínálatunkba az elmúlt évben a kínai márkák közül több is.
Ugyanakkor megfogalmazták hosszabb távon 2028-ig a stratégiájukat is. 2026 lesz az az év, amikor majd osztalékot fizetnek. Ezt a 2028-ig tartó stratégiát
milyen eszközökkel lehet majd elérni, és kerülnek esetleg be a stratégiába új elemek?
Alapvetően drámai változásra nincs szükség, hiszen bizonyította az előző 5 év a stratégiáknak a sikerességét. Azokon a lábakon, azokon az irányokon kívánunk tovább menni, egyrészt regionális terjeszkedésben, további piacokkal bővülni, márka stratégiánkban, bármilyen új szereplőnek a beemelésével, illetve a meglévő márkáknak a kiterjesztése azokban az országokban, ahol még nem vagyunk velük jelen, és az értékláncban is minden olyan szolgáltatásra kiegészíteni az autókereskedelmet, aminek a piaci jogosultsága megérett. Ezek az alapok maradnak, de ebben nyilvánvalóan a tovább lépés az azt fogja jelenteni, hogy még több országban leszünk jelen kiskereskedelemmel és szolgáltatásokkal is, és nagykereskedelemben is egyre több márkát képviselünk egyre több országban.
Egy kicsikét áttérve a nagykereskedelemre, az elmúlt 4 év az nem volt túlságosan könnyű se a magyar, sem pedig a globális gazdaság szempontjából, az európai gazdaság szempontjából sem, vagy hogyha azt nézzük, a német gazdaság is ugye még elég gyengebb számokat produkál mind a mai napig. Mindez milyen hatással van az autó nagykereskedelemre?
Ezek a globális tényezők, pénzpiaci helyzetnek az átalakulása, a háború, az ellátási láncoknak a nehézségei, ezek mindenkire hatnak. Ebből a régió sem tudta kivonni magát, sőt, ugye infláció tekintetében jól láthatóan kiemelten érintettek voltunk. Igen, ebben a nehéz helyzetben tudtuk ezt a növekedést teljesíteni. Én azt gondolom, hogy a stratégiánk sikerességét az is bizonyítja, hogy a diversifikációval válságállóvá tettük gyakorlatilag a működésünket, és ha az egyik piacunk valamiért, például infláció vagy magas kamatok okán kiemelten nehezebb, akkor a többi piacunk ezt tudja ellensúlyozni, és egy folyamatos, kiszámítható növekedés felé tudunk menni a következő stratégiai időszakban is. Éppen ez alapozza meg azt, hogy 2026 után már osztali fizetésre is számítunk.
Ormosi Gábort, az Autó Wallis vezérigazgatóját hallották. Növekedést produkált márciusban Magyarországon a kiskereskedelmi forgalom. A tartós fogyasztási cikkek kereskedelmének fellendülése azonban továbbra is még várat magára, mondta az Inforádiónak a Portfólió vezető makrogazdasági elemzője. Madár Istvánt kérdeztem.
Egyértelműen van elmozdulás, az előző hónaphoz képest 2%-kal nőtt a kiskereskedelmi forgalom volumene, vagyis egy igen jelentős megugrás volt tapasztalható a forgalomban. Ez tulajdonképpen egy kicsit meglepő is lehet azok után, hogy az év kicsit döcögősen indult, ugyanakkor egy kicsit messzebbről néző trendvonalba talán jobban beleillik, hiszen itt november-decemberben elindult egy óvatos emelkedés a kiskereskedelmi forgalomban, ami összhangban volt azzal, hogy a bérek is elkezdtek növekedni, és a reálkeresetek azok erősödni tudtak, és ezáltal a lakossági vásárlóerő is, csak aztán utána ez a fajta növekedés elakadt, és ezáltal egészen elbizonytalanodtak az elemzők azzal kapcsolatban, hogy a kiskereskedelmi forgalomnak ez az emelkedő trendje mennyire erőteljes. A mostani adat az lényegesen javít a kilátásokon, vagy legalábbis azon az értékelésen, hogy a kiskereskedelmi forgalomnak mi is az igazi tendenciája.
Hogyha az egyes kiskereskedelmi szegmenseket nézzük, akkor volt olyan, amelyik különösképpen húzott, tehát akár mondjuk az élelmiszer kiskereskedelem?
Igen, azt lehet mondani, hogy a klasszikus felosztás szerint az élelmiszer, a nem élelmiszer, illetve az üzemanyag kiskereskedelem közül az élelmiszer az, amelyik a leginkább emelkedett, közel 6%-kal éves alapon nagyobb volt a forgalom. Itt érdemes ehhez hozzátenni, hogy van egy húsvét hatás, hiszen az idei húsvéti nagybevásárlás márciusra esett, míg a tavalyi mozgóünnep miatt ez már április érintette inkább, ezért valószínű, hogy ennek a jelentős növekedésnek egy része az inkább szezonális jellegű. Ugyanakkor azt hozzá kell tenni, hogy ezzel együtt is igaz az, hogy láttunk már a megelőző hónapokban is mocorgást az élelmiszer forgalomban, ami azt sugallja nekünk, hogy az elmúlt 1-2 évnek a nagyon durva élelmiszer árszínvonal emelkedéséhez a lakosság azért lassan hozzászokott, ugye ott lettek termékek, amik azért szerencsére olcsóbbak is lettek, de minden esetre megállt az élelmiszer infláció, és ahogy a bérek az idén év elején elkezdtek emelkedni, úgy látunk egyre inkább egy erősödést az élelmiszer kiskereskedelemben, úgyhogy ez a dolognak a jó híre. Azt látjuk, hogy a nem élelmiszer jellegű kiskereskedelemben egyelőre jóval visszafogottabb a lendület. Itt fel lehetne sorolni azokat az érveket, amik emellett szólnak, például az, hogy a lakossági fogyasztásban ez a fajta óvatosság, ami az elmúlt negyed években megfigyelhető volt, az valószínűbb volt, hogy előbb oldódik az ilyen kisértékű napi élelmiszerbeszerzéseknél, és később szánják rá magukat a fogyasztók arra, hogy esetleg esetleg nagyobb értékű termékeket is vásároljanak, műszaki cikkeket, bútorokat, stb. Ugyanakkor azt is észre kell venni, hogy ez a alacsonyabb, nem élelmiszer típusú kiskereskedelmi forgalombővülés azt a sejtést, vagy azt a vélekedést is megerősíti, hogy a lakosság részére kiáramlott rengeteg kamat, amit ugye itt az év első negyedében realizálhatott a lakosság az állampapírokon, ez nem forgatódott be igazából jelentős mértékben fogyasztásra. Ugye itt lehetett volna azt várni, hogy egy jelentősebb kamatbevétel esetleg nagyobb értékű eszközöknek a megvásárlására ösztönzi a lakosságot. Ezt nem látjuk az adatokban annyira, de azt is lehetett sejteni előtte is, hogy bizony azok, akik jelentős mennyiségű állampapírban tudtak megtakarítani, azok valószínűleg a megtakarításaik reál értékén ötködnek, és ezért ezt nem viszik el egyből a boltba vásárolni.
Madár Istvánt, a Portfólió vezető makrogazdasági elemzőjét hallották. Jó termés várható idén Szamócából itthon, ezen a héten a Szedd Magad akciók is megkezdődnek, mondta az Inforádiónak a Nemzeti Agrárgazdasági Kamara Országos Kertészeti és Beszállítóipari Osztályának elnöke. Mártonfi Bélát kérdeztem.
Idén az időjárás jó volt távol, ugye elég korán elindult a fűtötés a hidegfóliás szamóca Magyarországon. Most már a szabadföldről is lehet szedni, elindulnak e hét végétől egyébként a Szedd Magad mozgalmak is, és azt gondolom, hogy jó szezonra számolunk. Magyarországon körülbelül 600-650 hektáron termelünk szamócát, főterületei Baranya, Bács-Kiskun és Pest megye, persze azért máshol is termelnek most már, nagy divatja kezd lenni ennek. Körülbelül 6-7 ezer tonnát termelünk. Nagyon jó minőségű, nagyon jó szezonra számítunk, és nyilván, ahogy haladunk előre az időben, a kezdeti magasabb árak is csökkennek, és most már megfizethető lesz.
Meddig lehet a piacon szamóca, és főként ugye hazai szamócára gondolok.
Május hónapban mindenképpen, de június elejére, június közepéig lehet találni, különböző helyeken, különböző telepítésekkel. Én úgy gondolom, hogy az egyik legjobb tavaszi friss gyümölcsünk, magas C-vitamin és ugye bogyósokra jellemző antioxidáns tartalommal, és hát nyilván frissen most szinte naponta érdemes fogyasztani, de tulajdonképpen a főzési szezonra is lesz elég szamócánk.
Csökken vagy növekszik a szamóca termőterülete?
Növekszik, enyhén növekszik. A gazdáknak beleillik a termelési struktúrájába. Korán van, ha szabad ezt mondanom, az első bevételeket jelenti. Többen belekezdtek. Ez főleg a melegebb területeken, mondom, Baranyába, Bács-Kiskun és Pest megyébe, de most már Hajdúságba is és egyéb területen is hirdetik a Szedd Magad mozgalmakat.
Az időjárás mennyire kedvez a szamóca termesztésnek? Úgy is kérdeztem, hogy a klimatikus változások mennyiben befolyásolják ennek a gyümölcsnek a termelését?
Azt mondhatom, hogy a meleg, száraz időszak az jót tesz neki. A technológiák készek, a fajták megvannak, viszont azt is tudni kell, hogy most ugye mintegy 2-3 héttel előre jött a felmelegedési klímaváltozás kapcsán az időjárás, ez még jót is tehet nekünk. Viszont a nagy ingadozás, hirtelen megjelenő viharok és a hűvös esős idő az nagyon tönkreteheti a termést. Nagyon reméljük, hogy most kedvező idő lesz a betakarításhoz.
Mártonfi Bélát, a Nemzeti Agrárgazdasági Kamara Országos Kertészeti és Beszállítóipari Osztályának elnökét hallották.